Na hát itt van velünk Plesinger Gyula, az MKB Private Banking igazgatója. Jó reggelt, szia!
Jó reggelt, sziasztok!
Képzeld, de van a rádiósok nagykönyvében egy olyan, hogy hogyan lepjük meg az első kérdéssel az interjú alanyt. Meglepjük?
Jönnek a magánéletről fogod
jönnek az lesz-e uniós megállapodás?
Lesz.
Mikor?
Október 12-én délután 3-4-4.
Mikor lesz? Mikor lesz? Meglepni nem sikerült.
Meglepni nem sikerült, a választ elraktározok, és természetesen előveszik.
Jártam tréningre, azt mondták, mondjak bármit. Aha. Azt úgyis elfelejtődik idővel.
Nálunk nem.
Finomítandó azért az elhangzat. Én nagyon bízom abban, hogy lesz megállapodás, amit így ilyen folyosói pletykákat hal meg próbál tájékozódni az ember, nekem azért az a benyomásom, hogy a döntéshozóink valóban igazi megállapodási szándékkal ülnek a tárgyalóasztal mellett, vagy fogalmaznak levelet. Tehát én bennem van egy ilyen óvatos kincstári optimizmus azért.
Na de akkor mit mondasz a befektetőknek, hogy ettől a forint hirtelen erőre fog kapni?
Ugye ez nagy mértékben befolyásolja, igen, hogy mit csináljunk. Bizony. A portfóliókkal, meg hogy hogyan fektessünk be.
Igen, egy másik dolog, amit egy kommunikációban részben képzett közgazdász tud, az kitérő választ adni az egyenes kérdésekre. Ezt próbálom demonstrálni most. Ebben a szent pillanatban, hogyha nekem forint ajánlást kéne adnom, és egy virtuális fegyvert fogtok a fejemhez, én nem mernék forintvételt javasolni a következő miatt. Bár nem tudom, hogy mi lesz a végkifejlet, és mondjuk egy 60-40, 70-30 arányát tudom annak mondani így szubjektíve, hogy lesz megállapodás.
Uh-huh. Tehát a 70 lesz.
A 70, hogy lesz, 30, hogy nem, de ez előre kérem a hallgatókat, hogy ezt így ugye a valószínűségekkel dolgozunk itt kíméletesen velem szemben. Viszont, hogyha a 30%-os esemény is következik be, annak a piaci hatása sokkal durvább lesz, mint amennyi a 70%-os pozitívnak. Tehát mondjuk, ha van megállapodás, most megint tudományos megközelítés nélkül tippelek egy nagyot, 3,90-ig szerintem gond nélkül le tud menni a forint, talán egy picit mélyebbre is, jelöljük be a 3,85-öt. Aha. Ha nincs, akkor viszont egy szabad esés következik be. Tehát ezt nevezzük milyen ilyen kockázat megtérülés profilnak, hogy milyen valószínűséggel következhet be milyen esemény, milyen árfolyam, és ebből a szempontból, kockázat megtérülés szempontjából szerintem ez a kockázati esemény, ez nem kedvez forint longoknak. És pontosan ezért látjuk a forintnak ezt a szenvedését.
Meglepett, amit mondtál, mert azt hittem, hogy valami olyasmire fogod kifuttatni, hogy kis nyitott gazdaság, borzasztó nagy energetikai kitettség, hiába jönnek az uniós pénzek, ezek a problémák nem fognak megszűnni, tehát a magyar gazdaság kilátásai rövid távon semmiképp sem kedvező.
Hát ezt egyrészt szerintem már sokan elmondták, és akkor próbáltam érdekes lenni, másrészt olyan értelemben én ezzel nem is feltétlenül értek egyet, hogy a rövid távú piaci mozgásokat szerintem nagyon nagy százalékban most az uniós megállapodás körüli bizonytalanság mozgatja, tehát szerintem, hogyha itt valamiféle nyugvó pontot találunk, akkor ebből lehet forint konszolidáció, ne adja Isten, hogy nincsen megoldás, mert akkor onnantól tényleg, erről egy pár műsor, vagy nem tudom, mikor volt, amit már jó rég utoljára talán akkor beszélgettünk erről, hogy a forintot mozgató hatások közül most igazán nincs nagyon olyan faktor, ami forint erősödést úgy magától értetődően indokolna.
És ez nem változott. Hát nem változott.
Ezt a hitelminősítők is látni vélik, ugye azért mondták negatívra.
Igen, és ha már szóba kerül, ez például nekem egy nagyon kellemetlen élmény volt a forint piaccal kapcsolatban. Most ugye péntek van, két héttel ezelőtt pénteken záráskor jött ki
az
S&P. Nagyon nagy szerencse, hogy nem két héttel ezelőtt voltam itt, mert akkor nyilván beszélgettünk volna róla, és azt mondtam volna, hogy teljesen irreleváns, hogy mit mond az S&P, hiszen a hitelminősítők azért általában későn jól megrágva az elemzéseiket publikálnak, és addigra már minden beépül az árfolyamba. Tehát én azt prognosztizáltam volna, hogy valójában tök mindegy, hogy mit mondanak. Az árfolyama megtalálta maga rövid távú egyensúlyi helyzetét. Tehát ehhez képest ugye hétfő reggel, meg napközben volt egy elég súlyos...
Én azon lepődtem meg, hogy milyen későn. Tehát itt 8-kor ültünk, hogy semmi reakció. 8:30-kor semmi reakció. És amikor 9-kor bementek a londoni brókerek, akkor olvasták el a péntek esti hírt, és mintha akkor elindult a forint gyengülésnek, engem pont az lepett meg, hogy ekkora ráhagyással reagáltak, mintha elolvastak volna közben három elemzést.
Legalább egy óráig érezhettem, hogy igazam volt.
Ennyi
megadatot. Hogy most éppen mi az a szikra, ami ezt elindítja, könnyen lehet, hogy egy londoni hedge fundnak például egy jelentős pozíció felvétele, ugye ilyenkor nyáron, amúgy is sajnos a forint piaca az jóval kevésbé likvid, mint akár egy pár évvel ezelőtt volt, tehát egy-egy ilyen nagyobb megbízás az nagyobb mozgásokat is tud indukálni. Könnyen lehet, hogy egész egyszerűen akkor nyomták le a gombot, hogy akkor mi erre egy pozíciót fölvennénk. Ami engem meglepett, hogy egyáltalán volt reakció, és hogy ilyen komoly reakció volt, és ez azért egy ilyen piros lámpaként fölgyulladta az elmémbe, hogy tényleg mennyire sérülékeny most, hát remélem csak nagyon rövid távon a devizánk, hogy egy olyan hír, ami általában nem mozgat piacokat. Ekkora komoly gyengülés láttunk, ez nem egy jó jel.
Uh-huh. Oké. Milyenek lettek a portfóliók? Hogyan reagáltatok ebben a mostani gyanúsnak tűnő időszaknak? Azért mondom, hogy azért...
Mert nem lennél egy privát bankár.
Mert hogy nyáron itt ellentétes reakció jött, és most elég komoly optimizmus van azzal, hogy közel a válságnak a vége, Fed letöri az inflációt, és jövőre már Hawaii DJ napszemüveg. Miközben Európában jobb a pessimizmus, de a kamat szint inflációs kilátások itt is bizonytalanok, szóval ilyenkor mennyire veszitek vissza a kockázatvállalási hajlandóságot, illetve az ügyfeleknek mik az igénye, illetve inflációs időszakban, amikor brutális bukó van minden kockázatmentes eszközön, reál hozamot tekintve, az meg inkább a kockázatvállalási hajlandóság növelése irányába hatna, szóval akkor ezt most ti hogy intézitek, illetve mik az ügyféligények?
Mi ezt úgy éljük meg, hogy az elmúlt fél évben, tehát így a háború kitörése óta van egy ilyen folyamatos, de számomra is meglepően lassú, és egy kicsit ugye kerestem itt a megfelelő jelzőt, tehát a letargikus az, ami ezt jól ragadja meg. Egy ilyen letargikus kockázati szint csökkentés a portfóliókban, és nem igazán követi után most a legalábbis az általunk elemezhető portfóliók, tehát amire nekünk rálátásunk van, ezek nem igazán követik most a piaci hullámzásokat, tehát például a júliusi felpattanóból mi teljes mértékben kimaradtunk. Ez egy zárójelbe jegyzem meg, hogy ez egy nagyon érdekes szakmai műhelybeszélgetés volt házon belül, mert nem nagyon értettük, hogy miért is van az, hogy nemzetközi piacok föl, és nálunk pedig van egy érzékelhető kiáramlás a kockázatos eszközökből. Aztán az a magyarázat született, ami szerintem egy nagyon logikus és érdekes magyarázat, hogy akkor volt ugye egy erős forint gyengülési hullám, és hiába a nemzetközi piaci jó hangulat, az itthoni befektetőknek a kilátásait elsősorban a forint mozgás befolyásolta. Tehát, hogy nagyon, nagyon élesen vagy markánsan összekapcsolódott a hazai kockázatvállalási hajlandóság a forint mozgásával.
Uh-huh. És mivel ez a forint... Azt kérdezik az emberek, hogy nemzetközi befektetés, mert félünk a forint további gyengülésétől, de viszonylag kicsi kockázattal, vagy hogy milyen irányba mennek a várakozások, illetve a kérdések az ügyfelek részéről, hogy milyen irányba lenne jó mozogni.
Nagyon jogos a felvetés, és az lenne a logikus, hogy azt mondanám, hogy jelentős mértékben konvertálnak át ügyfelek euróra, dollárra, vagyonelemeket, de nem igazán ez a helyzet. Szerintem van egy, amiről beszéltünk is korábban, hogy azért van egy ilyen kincstári optimizmus, jó mélyen elrejtve azért az ügyfelekben, piaci szereplőkben, hogy azért ez nem tarthat örökké ez az állapot, amit most tapasztalunk. És emiatt nem voltak nagyon nagy átrendeződések ilyen értelemben, deviza értelemben a portfóliókban. Még egyszer, amit láttunk, az egy ilyen lassú, nehezen megfordíthatónak tűnő ilyen kockázati
averzió. Semmi vagyonkimentés, semmi szlovák, meg osztrák bankszámlák, meg euróváltások.
Hát szerintem bárhova néz most a befektető lát problémákat. Ezért is különleges ez a mostani helyzet. Ugye nem ehhez szoktunk az elmúlt másfél évtizedben. Ugye erről is beszélgettünk itt már korábban. 2008 óta probléma van. Bejön egy Fed, bejön egy LKB, pénznyomtat rendben vagyunk. És talán ezért is reagáltunk, és ezt némi önkritikával is mondom, hogy mi is tanácsadói oldalon is egy kicsit ilyen lassan, hitetlenséggel, hogy most akkor krízis van, háború van, infláció van, hogy hozzá, tehát adaptálódnunk kellett ahhoz a helyzethez, hogy most nincsenek fedek, nincsenek kormányok, melyek jelentős mértékben költenének. Lassú volt az alkalmazkodási folyamat. Érdekes különben tapasztalata ennek az elmúlt fél évnek, és ez nemzetközi piacokra is igaz, hogy igazán a gyengülésnek ez a ilyen kapitulációs fázisa még nem volt a piacokon. Tehát amikor tényleg mindenki ész nélkül dobál mindent, és menekül neki egy kis ajtón, egy ilyen fegyelmezett, lassú leépülés van az árfolyamokban.
Hát ez eszembe juttat egy ilyen filmjelenetet. A csupasz pisztoly megvan? Mikor a Norbert kiáll a színpadra és mondja, hogy akkor most vége a rendezvénynek, mindenki szépen fegyelmezetten induljon el a kijáratok felé, és akkor felállnak, semmi pánik, indulnak a kijáratok felé. Ez az, rendben, engedjük előre az időseket és a gyerekeket és a hölgyeket, rendben, mert különben felrobban a bomba, na és akkor erre aztán meg mindenki azon az ajtón akar minden áron ki menekülni, úgyhogy hát lehet, hogy lesz-e ilyen, vagy na, ezt akartam hát tudakolni.
Most egyébként ott megakadtam, hogy bevalljam-e országvilág előtt, hogy a múlt hét végén tekintettem meg ezt az örökbecsüt, igen. Tulajdonképpen az ökölszabály az, hogy egy ilyen tisztulási folyamat, egy ilyen kapituláció a piacokon szükséges ahhoz, hogy úgy igazán az értékelések az aljukat megtalálják. Ugye most is egy olyan helyzetben vagyunk, és szerintem az ügyfelek ezért is adnak el még mindig fél évvel azért a krízis elmélyülése után is például részvényalapokat, ami ugye az Álmos könyv szerint nem egy jó ötlet, mert hát sokat esett a piac, ilyenkor már nem ildomos adni, de hogy visszautalnék a beszélgetésünk elejére, kockázat, megtérülés, profil, miben megyünk bele télen, én most nem is akarnám a szokásos ilyen kockázatokat felsorolni, ezekkel szerintem tele a fészer, de hogy igazán nem, tehát nincs nagyon kapaszkodó a...
De akkor mit csinálnak? De egyébként részvényt vesznek, vagy devizában ülnek?
Illetve,
vagy
bocsánat, hogy a lakossági pénzügyi számlák adatai, azok ellentétes tendenciát mutatnak, tehát ugye a részvényalapokban már beáramlás volt, a részvényekből sokat vásároltak az első két negyed évben az ügyfelek. Miért van az, hogy a lakossági kisbefektetők inkább abba az irányba mennek, és 10 000 az OTP megveszük, a privátbanki ügyfelek meg az ellentétes irányba mennek, legalábbis nekem ebből lesz.
Igen, azért egy privátbanki portfólió szerintem az átlagnál jóval kockázat kerülőbb. Uh-huh. Itt ugye óvatosan fogalmazok, mert én soha nem szeretem ezt a szakmánkkal kapcsolatban kihangsúlyozni, mert nem ez a lényeg, de itt azért nyilván nagyobb vagyonokkal dolgozunk már, ahol egy inkrementális 1 forintnak a megkeresésének a haszna a közgazdasági értelemben talán kevesebb, mint egy kisebb vagyonnál, ahol jobban örülünk annak, hogy na végre sikerült ezen egy 10%-ot elérni. Éppen ezért alapvetően a privátbanki ügyfél archetípusának az a hozzáállása, hogy ő szeretne vagyont védeni, ő már megteremtette a saját biztos hátterét, megköszöni, hogyha ezt a privátbankár nem, vagy fogalmazok, így barmolja szét. Tehát alapvetően ez egy óvatos megközelítést igényel. Teljesen logikus mindeközben az, hogy a nagyobb kockázati hajlandóságú, esetleg ilyen kisebb, komoly fájdalmat nem okozó megtakarítások viszont áramolhatnak már be. Logikusnak tűnik, hogy esés után vásároljunk, de valóban nem állítanám, hogy ez a valaha volt legattraktívabb belépési pont. Aha. Ezzel én egyet tudok érteni.
Az eszközosztályokat tekintve mi a népszerű? Ez azért érdekes, mert ugye a szuper állampapír, ami eddig tarolt mindent, az szépen kiárazódott. Ha kiárazódott, de ezek alapján nem lepődnék meg, ha azt mondanád, hogy ülnek abba is kitartóan.
Akkor ide is rácsatlakoznék, mert eszközosztályhoz kapcsolódik. Talán érintettük már, hogy az, hogy lett kamatszint, méghozzá magas kamatszint, az előhívhat, ugye újra életre kelthet egy korábban nagyon népszerű terméket, mert struktúrált konstrukciókat elő lehet állítani, ha már van egy fix kamat és egy kicsi opciós résszel tőkevédett struktúrált konstrukciókat elő lehet állítani. Ezek például megjelentek?
Abszolút, de mielőtt rátérnék a struktúrált megoldásokra, reneszánszát éli a betét. Ipari mennyiségben árazunk betéteket.
0%-os, 0% közeli betétet.
Épp a héten beszéltünk
erről. Ez csúnya volt. Nem, jó kamattal javaslunk.
Jó kamattal, igen.
Attraktív kamatot biztosítunk az ügyfeleinknek. Amúgy azt szerintem...
Pont beszéltünk róla, hogy a jegybanki statisztika sokkal magasabb, mint amit mi mezeik kisbefektetők látunk a banki hirdetményekben, az azért van, mert a privát bankároknál magasabb betét. Valóban ez is elhangzott a korábbi beszélgetésünkben.
Én mindenkit arra bátorítok, hogy álljon ki magáért, és alkudjon. Szerintem óvatosan fogalmazva, mégiscsak nem biztos, hogy a saját terepemen járok, amikor erről beszélünk, de ahhoz, hogy egy monetáris transzmisszió jól működjön, tehát hogyha egy jegybank amellett dönt, hogy a gazdaságnak magasabb kamatkörnyezetre van szüksége, ebben van a bankszektornak nyilvánvalóan szakmai szerepe ennek a transzmissziónak az elősegítésébe, tehát nagyon hosszú távon elszakadni ezért a jegybanki tendenciáktól szerintem nem lehet. Megint csak a saját kis vackomról tudok nyilatkozni, azért azt tapasztaljuk, hogy az elmúlt hónapokban érezhetően nőnek a betéti kamatok, és pontosan emiatt ugye van egy ilyen fogalom, a pénzillúzió, hogy mindig ilyen nominális értelemben gondolkodik, nem mindig, de legtöbbször nominális értelemben gondolkodik valaki, tehát ránéz egy szép betéti kamatra, amit nem látott az elmúlt 10 éve, akkor rácsap, hogy ezt kéri, még akkor is, hogyha ez reál értékben esetleg őt negatívan is érinti, ezzel együtt tud élni a betétes. Átugorva a struktúrált termékekre, ez mindenképpen fény az alagút végén számunkra, hogy ebben a komplikált helyzetben, a piaci környezetben milyen irányba tudjunk elmenni. Valóban a magas kamatkörnyezet, és ebben most azért nem mennék részletesebben bele, mert estig itt ülnénk, hogy ezeknek a terméknek az árazása hogy néz ki, de a lényeg az, hogyha magas a kamatkörnyezet, akkor a struktúrált termékeknek szélesebb tárházát tudják a kibocsátók összeállítani, és most már egészen izgalmas struktúrák kezdenek a piacra kijönni. Korrektség elvárja, hogy azt mondja, nem csak nálunk, hanem a többi piaci szereplőnél is az, hogy tőke garanciát biztosítanak ezek a papírok lejáratkor, ez már szinte standard elvárás. Most olyan struktúrák jelennek meg, amely már biztosan éves kamatot is fizet a befektetőknek, és ezen felül kínál még megtérülés, hogyha a csillagok úgy állnak,
hogyha az a opciós rész az megfelelően.
Tehát a tőke tuti, és tőke a tuti, hozam meg majd esetleges, ha úgy sikerül.
Egy negatív ráhozamot, de szemmel látható nominális hozamot megkeresnek évente, és erre épülhet még rá egy a struktúrált termékhez kapcsolt részvények mozgásától függő még egy extra kifizetés.
A szuperállampapír az kiárazódott? Vagy az megmaradt ilyen alapnak, és akkor azon felül kockáztatnak?
Nem preferált termék most az ügyfélkörben a MÁ plusz. Jelentős átváltást látunk a MÁ pluszból, akár betétbe, akár
a prémium államkötvénybe, gondolom.
Prémium államkötvénybe.
Az infláció követő.
Annak a jövő évi átárazódása, illetve kuponjai elég ígéretesnek tűnnek, aminek persze az érvelés másik oldala.
Mit csinálunk addig?
Hogy ehhez kell egy ijesztően magas inflációs adat.
Igen.
Ami meg lesz az év végéig.
Hát attól tartok én is, hogy...
Tehát most nagy bukta van reálhozamban, viszont a következő két év nyerni, az infláció követő az a tisztességes.
Igen, tehát hogy azt mindenképpen látjuk, hogy a PMAP-ok azért ott maradtak a fókuszban, a MÁ plusz ebben a környezetben nem tud jól teljesíteni, ezzel szerintem azért nagy titkot nem árultam el. Rövid kötvény alapokba, vagy ilyen idézőben mondom, pénzpiaci alapokba rengeteg pénz áramlik, itt is ugye a magas betéti kamatokat, meg ilyen pénzpiaci kamatokat le tudják az alapkezelők képezni, tehát alapvetően egy ilyen defenzívebb, és a szemmel látható magasabb kamatokra játszó termékekbe áramlik most át a pénz nálunk.
No, hát akkor megvolt minden, aminek meg kellett lenni. Ja! Az előbb beszélgettünk egy privát banki seregszemléről, a Karagics úrral, ott voltatok? Tarult a MKB?
Van egy sejtelmes üzenetet kaptam Karagics úrtól.
Nem mondod.
Kérdezzétek meg Gyulát, hogy nyertek-e valamit, vagy valami ilyesmi. Ezek szerint biztos, úgy jó. Akkor megkérdezzük. Mi is volt ez?
Önkéntes szerkesztője van a műsornak, ez megnyugtató. István után meg
tudom ajánlani a jövő hetet, akkor én vagyok szerkesztő, szívesen lemondanék, akkor Karagics úr javára erről a kétes dicsőségről, hogy szerkesztettem a Millás reggelit. Na, miről lesz szó akkor a jövő héten? Tessék?
Szerintem Istvánnak lesz témája, tehát külön minden nap egy díj alaposan kibontva. Hát egyrészt nagy öröm és tisztesség volt részt venni ezen a konferencián, ez minden évnek a highlightja. István, köszönjük a szervezést.
Ez egy nagy privát banki konferencia.
Így van, különben az egész szakma ott van, és hát aminek nagyon örültünk, hogy az év privát banki szolgáltatója kategóriában a szakma szavazatai alapján, amiért külön nagyon-nagyon hálásak vagyunk, a második helyet sikerült elcsípni, ami a privát bankunk történetének talán azt gondolom, hogy a legjobb eredménye, szóval pozitív visszajelzést kaptunk, és tényleg jó érzés ebben a közegben dolgozni, meg hát köszönjük, hogy vannak versenytársak, mert ők tolnak
minket. Hát sokan egyébként, meg itt folyamatosan bővülő piacról van szó, úgyhogy
Van teendő.
Igen, abszolút. Igen. Oké. Okay. Gyula, nagyon szépen köszönjük, hogy is.
Köszönöm a lehetőséget.
Azt a dátumot fölvéssük.
És felhívunk telefonon.
Következő
igen.
A következő beszélgetést másnapra akkor beidőzítjük.
Lehet, hogy torokfájás lesz. Majd meglátjuk. Köszönöm okay. szépen.
Köszönjük. Szép napot. Az elmúlt több mint fél órában Plessinger Gyula, az MKB Private Banking igazgatója volt a vendégünk. Arról beszélgetünk, hogyan alakul a privát banki ügyfélkör kockázati étvágya. Most pedig, ha jól látom, akkor feles hírek jönnek, és akkor utána aranyköpés, meg okos morzsa, és épp testben rovatunkban pedig, ami tömegsport rovat, bringázunk és futunk a föld alatt, de hogy én nem, az biztos, azt majd az Ács Gábor elmondja, hogy
na, ez a nagy cél, téged is bevonzani a föld alatti futásba és bringázásba. Hát majd meglátjuk, hogy sikerül.